nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Hofmaritával és Flamich Máriával beszélgettünk. Mari éppen azt mesélted, hogy nagyon nehéz volt gyerekkorotokban eljönni onnan, ahonnan laktatok, és hogy mennyire bátrak voltak a szüleitek, hogy megtették azt a lépést, hogy elengedtek titeket, tehát hogy föl kellett jönnötök a vakok iskolájába tanulni, hogy később tovább tudjatok tanulni, itt tartottunk, ugye?
Igen.
És ez megdöbbenést váltott ki a faluban, ahol éltetek? Vagy?
Hát előfordult például az, hogy az anyukámat nem szolgálták ki a hentesnél.
És miért?
Hát mert micsoda nő az, aki intézetbe adja a vak gyerekét. Azt valahogy elfelejtették, hogy azért küldte oda, hogy tanuljon, tehát, hogy legyen belőle valaki. És akkor a nagymamám felment, és egy kicsit botrányt rendezett a hentesnél, aki sírva könyörgött szinte, hogy hadd szolgálja ki, és mondta a nagyanyám, hogy szó se lehet róla, inkább levágok 3 csirkét.
És le is vágott 3 csirkét. Soha többet nem mentetek a henteshez. De kicsit régebben beszéltünk arról, hogy annak ellenére, mondom én, ugye, hogy angoltanárok vagytok, megtanultatok katalánul. Kicsit Montserrat Caballé kedvéért is, de nem csak, valljuk be őszintén. És azt mondtad, hogy nagyon sokáig nem érkezett meg a katalán brej. Micsoda? Hát a brej...
Az, ABC.
Igen, de hát az AB az magyarul is ugyanolyan, mint katalánul, nem?
Hát nem egészen, annyiban különbözik, hogy mivel a katalánban több az ékezetes betű, illetve van egy pár más betű is.
De azt kellett megkapni.
Azt kellett megkapni, meg azért vannak a magyar és a latin ABC között eltérések.
Most nem akarok ebben versenyezni veletek, hiszen írtatok egy tudományos munkát erről, a tapintható írásrendszerek történeti áttekintéséről, amire most már nem lesz időnk, de megérkezett a katalán brej ABC, és ti pedig fordítottatok aztán később katalánból.
Hát nem érkezett meg a katalán brej.
Ja, el kellett elmentünk.
Elmentünk érte Barcelonába. Szerintem.
És akkor jöttek a katalán novellák csak úgy?
Hát nem csak úgy, hanem először tanultunk faluba tanár úrnál katalánt, ehhez is persze sok barátság születése kötődik, és a katalán novella fordítás az tulajdonképpen 2 éve? Igen, 2 éve történt. Akkor mi nagyon nagy megtiszteltetésben részesültünk, mert hogy a faluba Kálmán, aki azóta már nagyon jó barátunk, azt kérdezte, hogy lenne kedvünk nekünk is fordítani ebbe a kötetbe, ami 24 modern katalán novella fordítását tartalmazza. Hát persze, hogy volt kedvünk, úgyhogy Rita is 2 fordított, és én is.
Én abban a plusz megtiszteltetésben részesültem egész véletlenül, hogy az én egyik novellám lett a címadó novella.
Hoppá, mi a címe?
A Mentafagylalt. Anélkül. Tehát a kötet címe Mentafagylalt.
Ettetek Barcelonában Mentafagylaltot?
Nem.
Bárhol.
Nem.
De rétkes könnyelműség.
Hát azóta nem voltunk ott.
Nagyon régen voltunk már. Már nagyon hiányzik.
Mennyire szoktatok utazni? Ugye volt, meséltetek Barcelonáról, erről a 8 hónap Amerikáról.
Hát amennyire lehet.
Az mit jelent?
Hát, amennyire addig nyújtózkodunk, amíg a takaróért.
Igen. Nem is gondoltam, hogy anyagilag mennyire szoktatok utazni, hanem élvezetből. Mennyire fontos része az életeteknek?
Nagyon fontos része. 2 vittünk gyerekeket Angliába, angol nyelvi táborba, vak és gyengéllátó gyerekeket. És
azt nagyon... itt találtátok ki, ugye?
Hát gyakorlatilag jött egy levél, hogy van egy speciális tanfolyam, és mi meg azt mondtuk, hogy hát akkor ide nekünk az oroszlánt is. Úgyhogy visszük a gyerekeket, és abban az időben a szülőknek mindössze 1000 forintot kellett fizetniük azért, hogy repülővel 2 hétre elvigyük a gyerekeket Angliába.
Mert hogy csináltatok egy összhangalapítványt, nem, és akkor még nem volt előtte egy jótékonysági koncert.
Jótékonysági koncert valóban volt, és ott is elég sok pénz összegyűlt, és akkor még elég könnyű volt szponzorokat találni. Úgyhogy mi tulajdonképpen elég sikeresek voltunk abban, hogy jó sok pénzt összeszedtünk. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg 1000 forintot kellett fizetni a szülőknek mindösszesen.
Akkor még nem volt összhangalapítvány. Az összhangalapítvány igaziból 5 évvel ezelőtt született pontosan, tehát akkor már akkor fogalmazódott meg az alapító okirat, és ezt megelőzte egy koncert a Művészetek Palotájában 2007-ben.
Ez volt az összhang.
Ez volt az összhang.
És ezen volt Montserrat Caballé?
Nem. Nem.
Az egy másik volt.
Az egy másik
csak
koncert
az én fejemben
volt.
Keveredik össze, majd koncert hátán.
Igen, hát neki még nem volt köze az összhangalapítványhoz. Az a koncert az valahogy 99-ben volt.
Ha már a koncertekről beszélünk, meséld el, hogy milyen koncertet adtál Berkeleyben.
Hát az valami fantasztikus. Az előbb azt mondtad, hogy megszoktuk a világot, vagy hogy milyen a világ, igen. És arról beszéltünk, hogy mennyire jó, hogy sokszínű. El tudod azt képzelni, hogy egy zsinagógában, ahol az istentiszteletet, a pénteki istentiszteletet egy elvált rabbi vezeti.
Igen.
Egy meleg rabbi társaságában.
Ezt is el tudom képzelni, de csak azért, mert egyszer New Yorkban láttam egy ilyen menetet az AIDS felvonuláson, ahol külön csoportban vonultak föl.
És akkor folytatjuk. És akkor folytatnám, hogy egy magyar vak nő.
Ez te vagy?
Énekel, igen. Egy baptista fekete kántor kíséretében. Szóval az így azért elég
ő
színes.
Ő volt a zongora kísérő, ő a karnagya a UC Berkeley gospel kórusnak, és azt mondta, hogy bármikor visszamegyünk, mindenféle próbaéneklés nélkül van helyünk a gospel kórusban, úgyhogy hát örömmel megyünk vissza valamikor.
És mit énekeltél, Mari?
Ott meg volt szabva, hogy mit kell énekelni. Szól a kakas már, illetve holokauszt dalok. Tehát ott nem én választottam, hanem a közösség, vagy hát a szervezők.
És ez egyetlen egy alkalommal volt, vagy pedig ez rendszeres, hogy péntekenként jön az általatok emlegetett 2 rabbi, jön a fekete zongora kísérő, jön a vak magyar énekesnő, mert hogy ez hozzátartozik az élethez, és legyen valami jó péntek este.
Nem, ott egy ilyen dolog volt, a Raúl Wallenberg évforduló kapcsán. Azért volt egyéb mindenféle házi koncert, amit az ottani zongorista barátnőnk szervezett, mert beleszeretett Kodályba, illetve Kodály Nausicaa című dalába.
Ez nagyon jó. Én nekem csak egy mondatban volt egy nagyon régi emlékem, amikor egyszer ösztöndíjjal voltam az Egyesült Államokban, és bementem egy könyvtárba, kezemben egy magyar-angol kis szótárral, ránézett a könyvtáros, és azt mondta nekem tört magyarsággal, hogy ott add ide a kulcsot, kék szakállú, mondtam.
Hát erről szól a világon.
Igen. Igen, és kiderült, hogy ő a Los Angeles-i melegek kórusának egyébként egyik tagja, és megkérdezte, hogy jöhet-e Magyarországra a kórus, és akkor én azt mondtam, hogy nem nagyon tudom elképzelni, és képzeljétek el, hogy 2 vagy 3 év múlva láttam, hogy felléptek a Zeneakadémián.
Szuper. Milyen jó.
Úgyhogy semmi se reménytelen.
Semmi se reménytelen. Ez így van.
És az sem, amit ti szeretnétek, ugye, hogy ne legyen már gyógypedagógiai kérdés a fogyatékosság, és kijavítottál engem, Rita, hogy nem fogyatékkal élő, hanem fogyatékossággal élők vagytok. És ez miért fontos, ezt mondd meg nekem a műsor végén.
Nekem valójában nem, tehát hogy mondjam, mint magánembernek nem fontos, de az az igazság, hogy nagyon sok fogyatékos tiltakozik, és azt mondja, hogy én nem a fogyatékkal élek, hanem mondjuk a férjemmel.
Igaza van.
És ezért egy kicsit átalakult ez a fogalom. A fogyatékkal élő szép lassan, szerencsére a fogyatékosok háttérbe szorítják a fogyatékossággal élő fogalommal szemben.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek Hofmar Ritával, és Flamich Máriával beszélgettem ma. Ma is Józsa Péter segített ezt a műsorunkat, mint ahogy az összes eddigit meghallgathatják a www.nagygeneráció.hu honlapon, ahol folytathatjuk a beszélgetést. Köszönöm figyelmüket!
Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu